Sziasztok madridisták! Újra itt vagyunk, ez a penyamadridista.hu podcastjének negyedik adása. Itt van velem Andris és Jázon.
Sziasztok!
Hello!
Hárman fogunk beszélgetni az elmúlt bő két hét történéseiről, ugyanis elég sok minden történt mostanság. Kezdjük majd a FIFA The Best gálával, amit a Real Madrid kihagyott. Aztán időrendben visszafelé szó lesz a Barcelona elleni királykupa meccsről, az Atletico Madrid elleni bajnokiról, valamint arról, hogy a Spiller TV Viva la Liga című műsorának vendége volt Andris a penyamadrista.hu képviseletében. Végül pedig szót ejtünk majd a Liverpool elleni történelmi BL győzelemről is. Na, de csapjunk is bele, kezdjük egyből a FIFA The Best díjátadó gálával, ami ugye minden évben nagyon nagy média visszhangot kelt már előre, hogy vajon kikapja a díjat, vagy kikapják a díjakat, kik kerülnek be az év csapatába, de mégis mióta is szétvált ugye az aranylabdával, és akkor lett igazából két külön díj, aztán igazából azt se tudjuk, hogy most melyiket miért is adják oda. Na mindegy, ez a díjátadót most rendezték meg múlt hét hétfőn, és hát az volt az érdekessége, hogy Argentína mindent vitt, ugyanis Messi lett a legjobb játékos, az argentin edző Scaloni lett a legjobb edző, és a kapusuk, a Martinez lett a legjobb kapus, sőt, még a legjobb szurkoló díjat is megkapták az argentin szurkolók, tehát ő mindent is nekik adtak, és akkor hát ezzel kapcsolatban kezdjük azzal, hogy mit mond el erről a díjról az, hogy a Real Madrid például nem is képviseltette magát, egyedül Emilio Butragino ment el, hogy mégis valaki ott legyen, de egyébként a Real Madrid teljesen kivonta magát ebből a díjátadóról, hogy ti mit gondoltak egyrészt erről a FIFA The Best díjról, másrészt pedig arról, hogy mindent odaadtak Argentinának 3 hétnyi teljesítmény után, tehát igazából a VB miatt megkapta mind a 4 díjat.
Hát én a magam részéről igazából nem is néztem ezt a díjátadót, pedig azért szoktam nézni mind az aranylabda gálát, mind a best díjátadót, de mivel én is tudtam, hogy nem megy a Real Madridtól lényegében a Butragueño-n kívül senki, így nem néztem, meg előzetesen arra számítottam, ami történt, szóval sejtettem, hogy itt nem lesz a Real Madridnak, nem terem sok babér. Hát igazából elég viccesnek gondolom, bár valahol meg is értem ezt a nagy argentin tarolást, mert mégiscsak egy FIFA díjról van szó, és ha már FIFA díj, akkor el tudom képzelni, hogy a VB az ilyen százszoros szorzóval szerepel itt a témában. És egyébként meg viccesnek tartom, hogy ennyire másképp közelítik meg ezt a FIFA The Best díját adott, mint mondjuk az aranylabda esetében. Hát nem is nagyon tudok igazából mit mondani erre, mert az, hogy a VB-n mondjuk egy meccsen, ha jól szerepelsz, vagy van egy jó mozdulatod, vagy akár hozol egy viszonylag jó VB-t, akkor egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ezt ilyen módon kellene díjazni, hogy egy ilyen egész éves teljesítményre kiadott díjat adunk át valakinek. Ezért itt mondjuk konkrétan akár gondolhatunk a kapusra is, aki megkapta. Ugye volt egy viszonylag, hát nem mondom, hogy nagyon jó VB-je, de azért nem volt rossz VB-je, illetve a döntőn volt egy kulcsmozdulata, de hát azért ez messze van attól, hogy mondjuk valaki egész évben baromi jól teljesít, és meccseket dönt el a teljesítményével, mint például a Courtois esetében, ahogy láttuk, hogy nagyon nagy szerepe volt a Real Madridnak a tavalyi évében. Szóval ez nekem egy kicsit ilyen fura, ez az egész történet. Úgyhogy ezért is maradtam nagyjából távol ettől a best díjátadótól.
Egy-két info így a díjátadóval kapcsolatban, mert ugye tök érdekes, hogy a VB miatt osztották ki a díjat, ami nem tudom, 3 hónapja volt, de közben meg az van a, nem tudom, azzal kezdődik ez az egész, hogy a 2021. augusztusi és a 2022. december 18-áig bezáró időszakot veszik figyelembe, tehát több mint egy évet vesznek figyelembe, amivel bőven belecsúszott például a Reálnak a tavalyi BL menetelése, vagy Courtois-nak az a tavasza, ami miatt a Reál életbe maradt sokszor a BL-ben. Ez az egyik, a másik pedig, amit még el akartam mondani, hogy hát amiben nem felmerült, hogyha a VB miatt osztják ki ezt, akkor igazából minek van a VB-n ott azok a külön díjak, hogy ki a torna legjobb játékosa, meg ki a torna kapusa, meg stb. Stb. Szóval ilyen szempontból is érzek ilyen ellentmondásokat ezzel kapcsolatban, de mondjad Jászon, hogy te hogyan látod ezt.
Hasonló véleményem vagyok, mint Andris, hogy egyáltalán nem mozgatott meg ez a díjátadó. Őszintén szóval nem is nagyon tudtam, hogy lesz, csak utána olvastam, amikor már átadták a díjakat, hogy hát az argentinok taroltak. Őszintén szólva nem meglepő szerintem, hogy az argentinoknak odaadták ezeket a díjakat. Én úgy vagyok vele, hogy valószínűleg ezt a katari VB-t ezt minden szempontból ki akarják sajtolni, és megmutatni, hogy azért mégiscsak milyen egy nagyszerű VB volt, ugye egy nagyon ellentmondásos világbajnokság volt, már csak hogyha azt nézzük, hogy télen rendezték meg hogy milyen körülmények között építették fel a stadionokat. Szerintem ezért is adták át, hogy hát mégiscsak milyen futball teljesítmény volt, hogy látható, hogy az összes argentin volt a legeslegjobb az adott évben, és akkor ezt a narratívet tudják majd építeni egy ilyen 5-6 év múlva, amikor az emberek már nem nagyon fognak emlékezni arról, hogy valójában milyen szerintem borzalmas is volt ez az egész rendezés körülmény. Másrésztről meg, amit Andris mondott, hogy ugye az argentin kapus megkapta a díjat, itt egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dologról elfelelkezett Andris, hogy itt nem csak egy viszonylag jó VB-je volt a kapusnak, hanem ugye a Premier Ligában is játszik, ami még egy ilyen 50-es szorzót ad az ő hype vonatára. Azért is kaphatta meg szerintem, de amúgy én ilyen nagyobb jelentőséget nem tulajdonítanák ennek a díjátadónak, mert hát aki ért a futballhoz és belegondol egy picit, az tudja, hogy azért ez nem fedi le azt, hogy valójában kik voltak az adott évben, az adott időszakban a legjobbak. Talán lefedi azt, hogy a VB-n ki volt a legjobb.
Igen, pont amikor elkezdtem keresgélni, hogy ezt a mai adás menetet így összeállítsam, pont ezen gondolkodtam, hogy kell erről, akarok erről, vagy akarunk erről beszélgetni, de közben úgy, mint Real Madrid szurkoló, valahol azért nem tudom, megsértve éreztem magam, vagy nem tudom, hogy azért ez mégiscsak a tavalyi év után egy ilyen szemenköpése az egész Real Madridnak, meg akár Courtois-nak, akár Benzemának, aki ráadásul ugye a harmadik legjobb lett tavaly. Mindjárt erre kitérünk, hogy egyébként mikbe lehet így, nem tudom, érdekességet találni. De aztán szóval úgy voltam ezzel, hogy igazából, ha lehet az, hogy nem tudom, nem beszélünk erről, de szerintem meg nem tudom, ha valamiért nem értünk egyet, akkor nem tudom, jó arról beszélni, aztán legalább ez az oldal is kicsit képviselteti magát. Szóval, ami érdekességek voltak, csak egy néhány adat, hogy melyikkel is kezdjük, például, hogy ugye van egy FIFA szavazás, ami az év 11 legjobb játékosát szavazzák meg, ezeket játékosok szavazzák, illetve vannak a FIFA The Best díjak, amiket meg a csapatkapitányok, edzők szavaznak meg a különböző nemzeteknél, illetve újságírók meg szurkolók, tehát ez több mindenből tevődik össze. Kezdjük a nem válogatott, hanem a kezdő 11-jel, ami úgy nézett ki, hogy hát itt Courtois befért a kapuba, három védő volt, Hakimi, Van Dijk, meg Cancelo, középpályán Modric, De Bruyne, Casemiro, elő pedig Messi, Benzema, Haaland és Mbappé. És ami először feltűnnek, egyrészt az ugye, hogy a Courtois itt ő lett a FIFA Pro évkapusa, de nem ő lett az évkapusa. Szóval én ellentmondást érzek ebbe. A másik pedig az, ami először feltűnt, hogy igazából ebbe a csapatba van, ha kapust kivesszük, akkor egy védő, a Van Dijk, és van mellette 9 támadó. Hogy elkezdenek eltűnni a védők, a védőknek az elismerése az ilyen díjátadókról, ugye ez már régebben is ilyen téma volt, hogy hát a Cannavaro óta igazából nem igazán ismertek el védőt, de most ebbe itt azt látjuk, hogy csak támadók vannak. Most, jó, most a Casemirót vehetjük még akár oda, hogy ő inkább védő, védekező típusú játékos, de érdekes, hogy nem tudom, jövőre már csak 2 ember fogott hátul állni, és akkor lesz 4 középás, meg 4 csatár. Nem tudom, mit gondoltuk erről, hogy most mondhatjuk azt, hogy a támadó focit díjazzák, de közben meg így nem igazán látom azt, hogy a védőknek a védő munkája is ellen ismerve.
Hát igen, ezzel abszolút egyetértek, és szerintem ez egy nagyon szomorú folyamat, ami zajlik a futballvilágban ezzel kapcsolatban. Noha azért nyilvánvalóan én is a támadó futballban szerelmese vagyok, viszont azért például, hogyha mondjuk megnézzük Courtois-nak a teljesítményét a tavalyi szezonban, szerintem egy minimum top 2-es aranylabda kellett volna, hogy legyen, és csak azért top 2, mert Benzema még többet hozzátett talán, de nagyon sokat lehetne vitatkozni azon, hogy a tavalyi mondjuk BL menetelésben ki volt az, aki többet hozzátett, Courtois azokkal az óriási védésekkel, vagy Benzema azokkal az óriási teljesítményekkel, de nagyon-nagyon egyenlő volt. Viszont ugye Courtois az talán már nem is emlékszem, hanyadik lett a aranylabda szavazáson, itt valaki meg kisegíthet esetleg, de az talán a top 10-be azért sikerült bekerülnie. Ugye Ramosnál is voltak ezek a dolgok, hogy amikor világklasszis formában játszott, esélye nem volt bekerülni még a top 3-ba se. Ugye most Van Dijk volt az, akinek sikerült bekerülni a top 3-ba, köszönhetően ugye a Premier Liga boostnak. Ugye Casemiro is most ilyen védekező szellemiségű játékosként bekerült, de valószínűleg tartom, hogyha nem ment volna hát a Manchesterbe, akkor ő se kerül be a legjobb csapatba, hogy ez is a Premier Liga boost-nak köszönhető. Igazából amúgy magát a csapatot nézve szerintem ez egy olyan csapat, amit mondjuk a Castilla egy szervezett játékkal is valószínűleg meg tudna verni, köszönhetően a 9 támadónak, ilyen picit FIFA-s felállás. Illetve még Courtois-ról annyit akartam mondani, hogy ugye neki 2020 novemberében talán volt egy nyilatkozata, ahol egy picit beszólt ugye a FIFA-nak meg UEFA-nak, hogy teljesen nem érdekli őket a játékosok, meg hogy játszhatják őket folyamatosan tétmeccsekkel, hogy eddig volt barátságos meccsek, amikor voltak 2-3 hét pihenő, nemzetközi pihenő, ezt lecserélték a Nemzetek Ligájára, jött a téli VB, és hogy elkezdtem mondani, hogy egyáltalán nem érdekli ezeket a szerveket a játékosok jóléte, és azután Courtois így el lett felejtve az összes díjátadóról, top 10-es listáról, legjobb kapus rangsorokról, szóval Hogyha akarsz elismerést, akkor szerintem be kell állni a sorban, és nem szabad kritizálni a FIFA-t és UEFA-t. De én amúgy örülök az, hogy nekünk olyan játékosunk és olyan kapusunk van, aki inkább beleáll abba, hogy felszólaljon, hogyha valami nem tetszik neki. még akkor is, hogyha ez visszaveti úgymond az egyéni karrierjét, vagy elismerését.
Igen, Kroos is hasonló egyébként, tehát ebben, hogy ő is így szereti ezeket kimondani. Úgyhogy lehet, hogy ő is ezért van mellőzve az ilyen átadókról. Egyébként megnéztem közben, és hetedik lett az aranylabdán, az aranylabda szavazáson, úgyhogy szépen hátra szorult. Hát igen, ez a 11 tényleg olyan, mint hogy amikor így ránézel, mint hogyha gyerekek fifáznak, és akkor összedobják az álomcsapatot, nem? Tehát, hogy valami ilyesmi, hogy minél több gólt rúgjunk, és igen. Tehát ez tényleg olyan, mint egy ilyen játék 11. Igen. Nekem ez jutott róla eszembe kapásból. Egyébként meg az tényleg vicces, Gergő, hogy a Courtois itt benne van, itt ő a legjobb kapus, ugye itt a játékosok szavazzák ezt meg, és amikor bejönnek a képbe az újságírók, meg a nem tudom én kicsoda még, aki itt szavaz, akkor meg egy ilyen változáson megy át az egész történet, hogy egy hirtelen megjelenik egy másik kapus, aki hát tudjuk, hogy kicsoda.
Igen, egyébként a Kroos szóba jött, a testvérével ő szoktak ilyen podcast adásokat felvenni, a Felix Kroosszal, és beszélgettek erről a díjátadóról is. A Kroos, ahogy megszokhattuk tőle, ő nagyon okosan tud kritizálni is, meg nagyon finom német humora van, és hát nem ő mondta ki, de a Felix azt mondta erre az egészre, hogy ez egy viccgála, és a Toni pedig csak annyit mondott erre, hogy hát nem véletlenül nem vett részt rajta a Real Madrid. Hogy ez mindent el is mond erről. De ami még feltűnik nekem, valószínűleg nektek is, hogy hát hol van erről ebből a csapatból Vinícius Junior. Aki, csak most így felsorolom gyorsan, hogy a tavalyi szezon nézve ő miket ért el, megnyerte a bajnokságot, a BL-t, UEFA szuperkupát, spanyol szuperkupát, BL évcsapatában benne volt, ő lett a BL év legjobb fiatal játékosa, a La Liga évcsapatában benne volt, ő rúgta a BL győztes gólját, emellett szerzett 21 gólt, és adott 18 gólpaszt, és ez nem volt elég arra, hogy bekerüljön az évcsapatába. Ez az egyik Vinícius-szal kapcsolatban, és még ehhez hozzáfűzném azt, hogy ha megnézzük a legjobb játékos díjra érkezett szavazatokat, akkor azt látjuk, hogy ott már Vinícius a 11. legtöbb szavazatot kapta, tehát ott befért a 11-be, de amúgy nem fért be a 11-be, illetve van még érdekesség számomra, hogy ezen a legjobb játékosnak való szavazáson a 7. helyen szerepel Julián Álvarez, aki, ez most az én, nem tudom, hiányosságom, de én nem tudom például, hogy ő kicsoda, micsoda. Mi történik itt ezen a szavazáson is Vinícius-szal?
Nekem, ami egyből eszembe jutott, az, hogy egy ilyen provokátor, mint Vinícius, jobb, hogy nincs is rajta egy ilyen nívós listán. Másrészt, ez a Julián Álvarez, ez... Én se tudom, hogy ezt most isszák, vagy eszik. Életemben először hallottam róla. Amikor így láttam a listán, hogy ráírtad a nevét, azt hittem, hogy egy argentin csávó, de még az se, elvileg, mert spanyol, ugye? Szóval ötletem sincs kicsoda. De ez lehet, hogy az én hiányosságom, lehet, hogy valójában amúgy egy tényleg top 7-es játékos, és jobb volt tavaly, mint Vinícius, de azért kötve hiszem, mert Vinícius megláttam, és ő is egy ilyen top 5-ös, de inkább top 3-as teljesítményt rakott le a tavalyi év során. Szóval nekem így komolyra fordítva a szót, az a véleményem, hogy egy olyan lista, ami a tavalyi év legjobb játékosait, legfőképp a legjobb 11 játékosát veszi lajstromba, és nincs rajta Vinícius, az nevetséges.
Igen, közben megnéztem, mert én se ismerem a srácot, és argentin. Tehát megvan az a kombó, hogy Argentina és Premier League, mert a Manchester City-nek a játékosa.
Akkor már mindent értek.
Úgyhogy akkor így végül is összeáll a kép. De ez tényleg elég vicces, hogy egy ennyire én nem tudom, nem akarom megsérteni nyilván meg ilyesmi, meg ez az én szegénységi bizonyítványom, de hogy ez ennyire ismeretlen valaki így rákerül egy ilyen listára, hát ezt tényleg nem tudom hova tenni.
Mi alapján szavaz, tehát hogy mi alapján szavazol rá? Ha most így nem tudom. Voltak az érdekes ilyen szavazatok leadva, azt nem tudom, így végignézegettem párat. Tök érdekes, hogy nem tudom, miért gondolja azt valaki, hogy mondjuk tavaly Neymar volt a legjobb. Egy nagyon jó játékos, de azért, na, nem tudom, mit vesznek ilyenkor figyelembe. Az viszont nagyon-nagyon vicces volt. Most nem találtam meg a teljes sort, de hogy a Viniciusra itt az év legjobb játékosa a szavazáson 4 különböző nemzet csapatkapitánya szavazott, és az egyik az Mo Salah volt Egyiptom színeiben, úgyhogy úgy gondolt, hogy Vinicius volt az év legjobbja. Ezúton is köszönjük neki Vinicius nevében a bizalmat. Hát, és akkor ne hagyjuk ki most, ha már itt tartunk a best, legjobb játékos díjat, ugye amit Messi nyert meg Mbappé előtt, és akkor Benzema harmadik lett. A VB. Ugye itt is egyértelműen a VB jön ki. Pont azon gondolkodtam, hogyha a döntőt a franciák végül megnyerik, akkor biztos, hogy Mbappé lett volna a tornajátékosa, ő lett volna most a the best legjobbja, nem az argentin kapus lett volna a legjobb kapus. Minden megváltozik, csak igazából azon múlt, hogy az argentinok megnyerték a VB-t.
Igen.
Hát meg ugye ez a PSG-s vonal is, abban se lennék, azon se lennék meglepődve, hogyha, nem tudom én, 5 év múlva kiderülne, hogy egy kis kenőpénz ment a araboktól a FIF Pro-nak, hogy itt a top 2-be hozzák ki a két játékosokat.
Hát jó, az mondjuk azt tudjuk, hogy a háttérben azért a FIFA meg a különböző arab országok között megvan a ilyen-olyan kapcsolat. Szóval igen, most már így, hogy beszélgetünk róla, azért kirajzolódnak ezek a furcsaságok, vagy nem véletlen helyzetek. Na, de hogy beszéljünk valami jóról is ezzel kapcsolatban, hát Modric 6. alkalommal lett benne az év csapatában. Nagyon örültem egyébként neki, hogy ő ott van megint, mert kicsit tartottam attól, hogy sok helyen ezt olvasni már, meg nem tudom, egy ilyen trend lett erről beszélni, hogy hát ő, a Modric milyen nagy öreg már, és igazából már nincs itt helye, meg nincs ott helye, meg nem tudom, kicsit el vannak felejtve ezek a játékosok, de örülök, hogy egyébként ő ott van, és valamennyire el lett ismerve az, hogy még mindig top szinten van. Ja, a másik pedig Casemiro, ezt majdnem kifelejtettem, aki ugye hiába nyert itt a Reállal 4 BL-t, vagyis hát 3-at Ginorban, aztán ugye a tavalyi évet is végigürizte az elmúlt, nem tudom, 8 évet a Kroos Modric mellett, és ő nem sikerült bejutni ebbe a csapatba, és akkor most, hogy a Manchesterbe került, már is bejutott ide. Ja, de mondjuk pont erre mondtad, azt jelzem, hogy biztos azért, mert a Premier League az más elbírálásban van ilyenkor.
Igen, igen.
Jó, FIFA the best. Ja igen, még egy érdekesség volt, ugye ez az Alabás történet, akinek magyarázkodnia kellett, hogy miért is úgy adta le a szavazat, miért is azok a nevek vannak a szavazata, vagy a neve mellett, amik oda kerültek. Ugyanis hát Alaba, mint az osztrák válogatott csapatkapitánya, Messit tette előre ebbe a sorrendbe, és Benzema csak a második lett nála, és hát egy pillanat alatt megtalálták őt mindenféle közösségi média felületeken, hogy hát ő hogy képzelte ezt, és hogy ő áruló, aztán ez átment ilyen rasszizmusba az egész, és gyalászkodták őt, stb. És akkor ennek az lett a vége, hát Alabának ki kellett tennie egy közleményt, hogy hát igazából ez a szavazás nem arról szól, hogy ő leült otthon, és akkor azt mondta, hogy hát ez meg ez meg ez, hanem hát, hogy leültek a válogatott csapattársaival, és igazából mindenki bedobhatta a szavazatát, és aki amilyen sorrend kijött, azt adta le, csak igazából ő neve volt emellett. Csak nagyon érdekes, hogy egy pillanat alatt a szurkolók bárkit, bárhonnan ki tudnak utálni egy pillanat alatt, valami olyat látnak, ami nem tudom. Az ő csapatukba vetett jó érzésüket bántja.
Itt még annyit tennék hozzá, hogy ugye ennek egy objektív dolognak kéne lennie, és akkor azon vannak felháborodva az emberek, hogy nem szubjektív alapon szavazott az Alaba. Még hogyha kiderült volna, akkor ugye, hogyha ő csak a saját elképzelése szerint volna szavazott, akkor is hadd szavazzon arra, akire akar. Hogyha ő úgy gondolja, hogy objektíven a Messi jobb volt, mint a Benzema, szerintem ez lenne a célja ennek a díjnak, és akkor nem lenne ilyen 11 meg ilyen legjobb játékos.
Meg még az is egyébként szerintem rátett egy lapáttal itt ezeknek a szurkolóknak a dühére, hogy pont a Messi. Tehát el tudom képzelni, hogyha mondjuk a Bappét tette volna előre, utána Benzema és harmadik helyen itt valaki, ne a Messi, akkor nem ez lett volna talán a reakció, vagy kevésbé lett volna erős. Még lehet, hogy közleményre se lett volna szükség, de egyébként meg önmagában nagyon szomorúnak tartom, hogy egy ilyen esetre, vagy egy ilyen eset megtörténhetett, és tényleg mentegetőzni kell egy ilyen miatt. Tehát ez nagyon szomorú, és valahol vicces, hogy milyen ez az egész internetes közösségi média, meg az embereknek a viselkedése az interneten.
Hát igen, ezt szoktuk mi is tapasztalni. Na de akkor ezt a blokkot igazából Alabának a bocsánat kérésével zárnám, aki azt írta erre, hogy hát a díjátadóval kapcsolatban szeretné leszögezni, hogy ő mint a osztrák válogatott mint egy csapat szavaztak ezen, nem ő egyedül, és hogy mindenki bedobhatta ebbe a szavazatát, és így dőlt el ez a sorrend, és mindenki tudja, főleg Karim, hogy mennyire elismeri őt és a teljesítményét, és ezt már nagyon sokszor el is mondta neki, hogy nála ő a világ legjobb csatára, és nála ez kétség sem férhet. Úgyhogy ő Alaba szavaival engedjük is el ezt a FIFA gálát. Tudom, a stúdióból menjünk ki a pályára, ugyanis voltak nagyon izgalmas mérkőzések az elmúlt, hát másfél hétben. Menjünk visszafelé az időben, két napja csütörtök este volt a Barca elleni királykupa elődöntő első meccse, amit hát több szempontból is nagyon izgalmas mérkőzés volt, és nagyon váratlan mérkőzés volt. Sajnos a Barcelona egy Militao öngóllal 1-0-ra győzött, úgyhogy ezzel az előnnyel mehetnek majd a visszavágóra, ami áprilisban lesz. Csak egy-két adat a meccsel kapcsolatban, amiért mondom, hogy érdekes volt, hogy a labdabirtoklás a Reálnál volt 65%-ban, a labda a Barcánál 35%-ban. Ez azért is érdekes, mert tudjuk, hogy a Barcelonának a mindene a labda, és a labdabirtoklás, és 2013-14 szezon óta ez volt a legalacsonyabb mutató. Azóta nem birtokolták ilyen kevés ideig a labdát, és kevés százalékban. Illetve a másik érdekes adat, hogy a Reálnak nem volt kaput eltaláló lövése, fölé mellé rugdosták a labdát, vagy blokkoltak a Barca védői, és ilyen még nem fordult elő a Bernabeu-ban 2010 óta, illetve igen, 2010 óta elvileg azóta mérik ezt a adatot, hogy kaput eltaláló, kaput nem eltaláló lövések, de az a lényeg, hogy 13 éve nem volt ilyen, hogy a Bernabeu-ban Reálnak ne legyen kaput eltaláló lövése. Úgyhogy na, ez a kis felvezet után nektek mi volt a mérkőzés utána, vagy a mérkőzés közben a megélésedek ezzel a El Clasicóval kapcsolatban?
Nekem felemás érzéseim vannak a meccsel kapcsolatban, mert alapvetően a játékképe az nem volt rossz, szerintem, leszámítva azt, hogy teljesen impotens volt a csapat támadásban, legalábbis a kapura való veszélyességben. Viszont a párharcokat, azokat rendre megnyerték a játékosok, volt pár szép kombinatív játék is, a labdát az nyomás alatt sikerült tartani a Barcelonát, viszont a legfontosabb dolgokban ugye nem sikerült áttörést okozni, amit láthatunk ugye hétről hétre a spanyol bajnokságban, hogy az alacsonyan blokkoló csapatok ellen Ancelotti nem nagyon találja az ellenszert, és igazából itt ez volt a fő probléma szerintem, hogy nem nagyon, én személy szerint nem nagyon néztem ki Xaviból, hogy feladja a Barca filozófiát, és átmegy egy Elcsébe, de megtette. Ami egyrésztről a számomra egy picit érdekes, másrésztről meg veszélyesnek tartom, mert ez azt mutatja, hogy Xavi adaptálni tudja a taktikát, ellenfélhez igazítva és a meccshez igazítva, ami nagyon veszélyes tud lenni. Szerintem Zidane, ugye, aki nagyon kevés rangadót veszített, ebben volt talán az egyik legjobb, hogy mindig megtalálta az adott ellenfél és adott meccs a legalkalmasabb taktikát, és még ha nem is ez a leglátványosabb játék, mint ahogy láthatjuk ezt a Barcától, eredményességet azt ugye megkérdőjelezhetetlen, hiszen a Bernabéuban nyertek két legfontosabb, vagy talán három legfontosabb játékosuk nélkül, ugye Pedri, Dembélé és Lewandowski. Szóval ilyen szempontból elég érdekes meccs volt, viszont nagyon jó, hogy van egy visszavágó, és ezt olvastam még a Managing Madridon is, hogy az ilyen két felvonásos A-klasszikok, azok mindig nagyon érdekesek, mert az első felvonásban azt hiszem átlagosan 5-ször történt meg ez amúgy összesen, de hogy az első felvonásban átlagosan 2,2 gól esik, és a második felvonásban pedig 3. És ugye ezt mondták, hogy azért, mert van egy visszavágó, ezért mondjuk 1-0-nál, például volt a 97. percben egy szögletünk, és 1-0-ra vezetett a Barcelona, és néztem, hogy hát a Courtois miért nem jön elő a szögletre. És ugye ezt írták a Managing Madridon is, hogy azért, mert egy 1-0-ás vereség azért mégiscsak jobb, mint egy 2-0-ás vereség, és valószínűleg, hogyha ez egy bajnoki lett volna, vagy egy meccses kupa forduló, akkor Courtois az ott lett volna azon a szögleten, de így ugye úgy voltak vele, hogy na jó, akkor nézzük meg, és harcoljuk le ezt a visszavágón.
Csak egy Xavi az egy megjegyzés, hogy gondolkodtam is ezen, hogy ezt tényleg így akarta, és ezt találta ki, hogy mindenkit átver, és teljesen szembe megy a Barca a saját filozófiájával, a szurkolók meg mindenkinek az elvárásaival, és igazából ő eljátsza azt a csapatával, amit mondjuk egy Elcse eljátszik a Real ellen, vagy igazából tényleg az volt, hogy a Real késztette erre a Barcelonát. Ez azért érdekes, mert a meccs után a Xavi azt nyilatkozta, hogy nem a védekezés volt a terv, szerették volna a labdát birtokolni, párharcokat nyerni, de ez nem sikerült nekik, és hogy ő nem dicsekedhetnek ezzel a mai győzelemmel, a Madrid nagyon erős, ő nem dominálhatsz mindig a nagy csapatok ellen, de ők elérték, hogy így játszunk, nem ez volt a terv. Illetve Ancelotti is ugyanezt erősítette meg, mert ő meg azt mondta, hogy a Barcelona nem érdemelt ma győzelmet, teljesen nyilvánvaló, nincs hatása ennek a vereségnek a Reálra, amivel elégedettek a teljesítményükkel, és hogy nagyon nehéz úgy irányítani a meccset a Barcelonánál, ahogy mi tettük, és még ami érdekesség a Ancelotti nyilatkozatból, hogy jó mérkőzés volt, és hogy az, hogy a Barca csak 35%-ban birtokolta a labdát, az azt jelenti, hogy nagyon jól csináltak valamit, csak hát a védekezésben olyan egybe volt a Barca, és hogy igen, ez még csak az első 90 perc volt, most már csak meg kell ismételni ugyanezt a játékot és dominanciát Barcelonában is. Az edzők úgy látják, hogy Xavi nem ezt tervezte, Ancelotti ezt tervezte, és mindenki elégedett igazából.
Csak mi nem vagyunk elégedettek, mert igen. Főleg az alapján, hogy én is ugyanúgy mondom, mint a Jázó, hogy fele más érzéseim vannak így a meccsel kapcsolatban, mert nekem maga a játék az igazából tetszett, tehát én végig abban bíztam, ahogy néztem a meccset, hogy hát ez tuti, hogy itt meg is fordítjuk. Tehát én úgy voltam vele, hogy ha így játszunk, ahogy játszunk, akkor nincs az Isten, hogy ez itt 0-1 maradjon, hanem inkább 2-1 lesz a vége. Aztán ahogy közeledtünk a meccs végéhez, ott már kezdtem el bizonytalanodni, de pedig végig nyomott a Real. Tehát a Barca, hát a labda birtoklásból is látszik, hogy igazából nyomozta a labdát, nagyjából olyan 2-3 paszt tudtak maximum lejátszani egymás között, és utána már egyből nálunk volt a labda. De aztán csalódnom kellett leginkább a tényleg a támadó harmad utolsó harmadának az utolsó harmadában történtek miatt, vagy nem történtek miatt, ott az utolsó passzokkal valami nagyon, nagyon nem jött össze. Mondjuk ezt már láthattuk ilyen tényleg kis csapatok ellen, akik ezt a taktikát alkalmazzák. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne valahogy orvosolni így az edzői stáb részéről, hogy kitaláljanak valamit, de nagyon jó lenne, mert az ilyen kis csapatos meccseket azokat rendre szívja a csapat, szóval ezen mindenképp jó lenne valamit változtatni. Ez a kaput eltaláló lövés dolog is olyan, hogy nekem ez igazából föl se tűnt a meccsen, és meg is lepődtem utána, hogy ez most tényleg nem találtuk el a kaput, mert hogy baromi sok próbálkozás volt, amik egy kicsit mellé mentek, meg kicsit odébb csúszott, stb. Ugye a Benzemának volt ez a Lesről szerzett szép találata, az elején a Modricnak ez az oldalhálója, aztán voltak olyanok, amiről az utolsó pillanatban maradt le valaki. Tehát én nem látom olyan árnyaltan ezt a részét, hogy nem találtuk el a kaput, és ez mekkora probléma lenne. Igazából a probléma az, hogy nem ment be a labda a próbálkozásainknál, valamilyen oknál fogva. Tehát ez is egy ilyen kicsit olyan érzés volt, hogy vannak azok a meccsek, amikor így tudod, hogy ezt még játszhatnánk, akár 2 órán keresztül is valószínűleg akkor se találnánk be, és az utolsó percekben már ez volt az érzésem, úgyhogy ebbe fordultam át ott a tévé előtt, és ez nem, nagyon nem esett jól. És főleg az dühített, hogy egy milyen góllal szerzett vezetést a Barca, meg egy milyen játékkal, tehát tényleg az látszott, hogy nem tudnak, tehát semmit nem tudnak megvalósítani abból, amit vélhetően elterveztek, ha csak tényleg nem a Xavi edző zsenialitásának köszönhető az, hogy így meghúztak egy Elcsét, de tehát ez miatt volt igazán nagyon dühítő, hogy egy ilyen öngóllal, ráadásul egy ilyen szerencsétlen találattal kerültünk hátrányba.
Igen.
Annyit tennék hozzá, hogy ez a kapura lövés statisztikához, hogy például mondjuk a City ellen, tavaly a BL elődöntőben az első kaput eltáló lövés az a 89. percben érkezett Rodrigótól, és az gól lett. Szóval nekünk azért van egy olyan csapatunk, aki akkor találja el a kaput, amikor abból valószínűleg gól lesz, vagy egy bravúr. Csak úgy nem nagyon lövöldözünk, legalábbis rangadókon. Szóval ezt így mindenképp érdemes azért kérdőjelesre venni ezt a statisztikát. És kongatnám most még a vészharangokat, tekintve a meccsképét főleg, illetve azt, hogy ugye van egy visszavágó is.
Én már sokadik meccsre láttam ezt, vagy volt ez az érzésem, tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy teljes egészében Viniciusra a minden felépítve, és most is így volt, voltak is ilyen képek, sőt ilyen mémek is születtek, nem tudom, azt láttátok-e, hogy volt egy ilyen kép, hogy a Real Madrid jövő évi csapata, hogy akiket leigazolnak, nem tudom, a Fran García, meg ha majd jön Mbappé egyszer, stb. És hogy mindenki a bal oldalt játszik, és így a pálya jobb oldala teljesen üres volt. Aztán eltelt 2 nap, és igazából a Barca ellen egy ugyanilyen képet ki tudtak vágni, hogy teljesen üres volt a Real jobb oldala, sőt, Carvajal is bent volt a pálya közepén, és mindenki bal oldalra helyezkedett el. Annyira Vinicius fókuszú minden támadás, és ilyenkor meg nem, mintha nem tudna semmit előhúzni ebből rá, tehát nem volt az sem. Tehát egyszer volt az, amikor a Kroos a Carvajalt beindította, a bal oldalról volt egy ilyen súlypont áthelyezés, és Carvalho meg fölé rúgta a labdát 10 méterről. Tavaly arról beszéltünk, hogy mi van, ha Benzemának nem megy, akkor kilép elő, akkor előlépett a Vinicius, de most mi van, hogyha Vinicius meg ugye azt láthattuk, hogy nem csak az Araújo fogta őt, hanem a De Jong is fogta őt, hárman egyből ott vannak rajta, és volt is egy ilyen adat, amit tehát, hogy Jászon, te raktál be a csoportba, hogy meccsenként hány cselt csinál Vinicius, és hogy átlagban, és most annak a, nem tudom, a harmadát sikerült neki véghez vinnie, teljesen kivették őt a játékból, még így is talán ő volt a legveszélyesebb ember, de hogy mit éreztek azzal kapcsolatban, hogy ennyire Viniciusra van kihegyezve minden?
Nekem annyi gondolatom van ezzel kapcsolatban, hogy amikor néztem ezt a meccset, meg még az Atletico elleni volt a Vinicius szempontjából szerintem hasonló, akkor az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy igazából nem volt jó megmozdulása. De így konkrétan az egész meccsről nem tudnék egy olyan esetet sem mondani, amikor jó megoldást választott. És nem tudom, hogy ez tényleg a védőknek köszönhető-e, vagy egyszerűen kifogott egy-egy ilyen napot, de nekem ez volt a meglátásom vele kapcsolatban, és ez, tényleg látszik, hogy mennyire rányomja a bélyegét a csapat teljesítményére, vagy a támadó harmadban nyújtott teljesítményre, hogyha neki nem megy, és ennyire nem megy, akkor pont talán amiatt, amit te is mondtál, hogy a bal oldalra hatalmas hangsúlyt helyeznek, ezért valamiért az egész támadó szekció az így ilyen impotensé válik, és ezen biztos, hogy kellene valamit változtatni. Talán mondjuk, hogyha ez a helyzet, akkor Ancelotti kicsit hamarabb belenyúlhatna a meccsbe, és mondjuk egy Rodrigót oda tehetne a bal oldalra, hogy megnézze, hogy még most is olyan baromi jól teljesíte, mint egyébként, hogyha oda teszi. Szóval annyira nem kellene tőle félni szerintem, hogy a Viniciust egy picit levinni, és a lehetőséget adni a Rodrigónak.
Vinivel kapcsolatban, igen, én raktam be ezt a statisztikát, a Managing Madridról olvastam ezt még tegnap előtt, hogy azt hiszem, ami 14 egész plusz apró az a tékon, vagyis cselezés, vagy egy az egy, amit 90 percenként átlagosan hoz Vinicius, és ez a Barca ellen, Araujo ellen konkrétan 5 volt, ami a harmada. És ami szembetűnő, ami, hogy ezt is azt hiszem a Redditen olvastam, hogy eddig volt 5 Ancelotti-Xavi párbaj, ha minden igaz, és Ancelotti csak akkor tudott nyerni, hogyha Araújo sérült volt. Szóval ez az Araújo-Vinicius párbaj, ez eddig az Uruguay-nak áll nagyon, de nem is lehet amúgy Viniciust így nagyon elővenni, vagy én nem is venném nagyon elő ezzel kapcsolatban, hiszen minden más védőt játszik könnyedséggel ver meg. Viszont Araújo azért sajnos egy nagyon-nagyon-nagyon jó kvalitásokkal rendelkező védő, gyors, erős, okos is, jól olvassa a játékot, még hogyha a Viniciusnak sikerül is megtolni a labdát, akkor is ott van tőle egy-két lépéssel lemaradva, szóval nem tudja olyan jól beadni, vagy olyan jól megjátszani Vinicius ezek után a labdát, mint ahogy mondjuk tenné ezt egy bármelyik másik védő ellen. Szóval ilyen szempontból egy Barcelona sokkal jobban fel tud készülni arra, hogy hát Viniciusból, és kihúzni a Real Madrid egyik méregfogát. A megoldás erre szerintem Rodrigónak a játszatása jelenleg, vagy a jobb szélen, vagy középen, de adni egy játszópajtást Viniciusnak, vagy akár ugye a bal hátvéd pozíció megerősítése, hiszen azért sem Mendyvel, sem Nachoval nincsen annyira kisegítve Vinicius a támadásokban, de akár mondjuk még egy Ceballos-szal is elég jól össze tud játszani a középpályán, de ugye a Barca ellen nem igazán volt játszótársa. Benzemával volt néhány ígéretes passzváltása, de Benzema se volt a csúcsformában.
És mit gondoltak arról, hogy ahogyan Ancelotti belenyúlt a meccsbe?
Hát én ezt az egytől egyikbe is írtam, hogy szerintem ezt nagyon elrontotta. Tekintve azzal, hogy ugye Nachot hozta le Rodrigo helyére, és ezzel Camavinga visszament a bal hátvéd pozícióba, és ott volt egy ilyen 5-6 perc, amikor a Barcelonának volt 2-3 igencsak ígéretes elfutása, és úgy, mert akkor ugye volt egy középpálya, ami állt Valverdéből, Modricból és Kroosból, és szerintem senki nem tudta, hogy akkor most ki legyen a pivot karakter. És ezért ugye rá volt kényszerítve Ancelotti, hogy a második cseréje az Tchouameni legyen, aki meg támadásban azért nem tesz annyit hozzá, mint mondjuk egy Ceballos tudna, vagy agyisten Asensio, aki mondjuk, hogyha 10 emberrel védekezik a Barca, akkor egy-egy átlövéssel talán meg tudja találni az utat. Szóval szerintem itt megkötötte a saját kezét Ancelotti egy picit ezzel a cserével. Másrészt meg az időzítése az borzalmas volt. Harmadrészről, amit én nem teljesen értettem, hogy ugye Álvaro Rodriguez-t becserélt az utolsó 5 percre, és onnantól kezdve a csapat nem adott be konkrétan.
De előtte volt 40 beadási kísérlet.
Igen.
Amiből most az egész meccs, és 8 lett pontos, sikeres.
Igen. De ez volt tavaly amúgy Jovicsal is, hogy amikor szerencsétlen beállt arra 3 másodpercére, akkor így a labdát, a földön járatták a labdát a srácok, de előtte megment a össze-vissza beadások mindenhonnan. Szóval ezt így nem teljesen értem még.
Nekem még van egy kérdésem, hogy szerintetek a visszavágón mi várható? Ugyanez lesz a meccsképe, vagy a nem tudom, a Barca vagy a Real átadja esetleg a területet a Barcának, és majd kontrázik, vagy nem tudom, mit vártok?
Őszintén szóval nem tudom, hogy mit lehet várni. Főleg ugye a mostani meccs után. Amit én mindenféleképpen el tudok képzelni, az az, hogy egy intenzívebb mérkőzés lesz, nagyobb téttel, és nem fog a Barcelona remélhetőleg buszt parkolni. De ezeken kívül, hogy milyen eredmények lesz, milyen eredmény várható, vagy hogy sikerül-e megfordítani a párharcot, ebbe így nem mennék bele, mert a legjobb Real Madrid képes kikapni a legrosszabb Barcától, és ugyanúgy fordítva, szóval ebbe inkább nem gondolok bele, úgy vagyok, hogy leülök, megnézem, és meglátjuk, mi történik.
Hát reméljük, hogy sikerül majd a fordítás. Kíváncsi lennék arra, hogyha a Camp Nou-ban a hasonló képe lenne a meccsnek, ahol a Real ennyire dominál, szurkolók mennyire örülnének annak, hogyha a vége, nem tudom, hogy 0-0 lenne. Nem ezt szokhatták meg a csapatuktól, de hát reméljük, hogy sikerül majd a fordítás.
Ugye volt itt ez a Pride in Defeat még a tavalyi évben, amikor a Superkupába kaptak ki tőlünk, és hogy milyen jól játszottak, de kikaptak.
Ja, igen, igen.
Sokat változott így a dolog egy év alatt.
Igen,
ennek a fényében egyébként érdekes ez az egész, hogy ugye tavaly folyamatosan az volt a mantra, hogy ők csak szép játékkal, és csak tényleg csak szép játékkal ér bármit is a győzelem. Hát ez a pár nappal ezelőtti, ez nem ezt mutatta.
Igen. Na, de akkor a El Clásicóról ennyit, és kicsit utazzunk még vissza az időben a madridi derbig, aminek volt egy apropó arra, hogy hát a penyamadridista.hu a TV-ben is képviseltette magát, méghozzá Andris személyében, aki a Viva la Liga élő műsorban vett részt egy atleti penyataggal, és ő ott beszélgettek a madridi derbiről. Úgyhogy Andris, kicsit mesél nekünk arról, hogy milyen volt a tévében, hogy érezted magad látja ebben a műsorban, és akkor hogy, nem tudom, hogyan élted meg ezt az egészet.
Egész jó volt, így röviden összefoglalva. Tényleg egy jó élmény volt, kezdve onnan, hogy amikor megkerestek minket, ugye már nem először szerepeltünk a Spilleren, illetve korábban a Sport TV-ben is volt már a Penya, meg a Digiben is, úgyhogy így nagyjából képben voltam azzal, hogy mire lehet számítani, de már a megkeresésnél is mindenki kedves volt, tényleg tök profin zajlott az adás előtti egyeztetés így a felek között, megkaptuk a témákat, hogy miről fogunk beszélgetni, folyamatosan frissítették ezeket az anyagokat, kaptuk a statisztikákat, tehát egy ilyen tök jó háttér munka zajlott az egész adás előtt, tehát nem az volt, hogy odamész a tévébe, és akkor így a semmiből hirtelen elkezdesz beszélgetni, úgyhogy ez egy tök pozitív dolog volt, és ugye ami fontos, hogy ez egy élő adás volt, tehát nem volt lehetőség arra, hogyha mondjuk az ember valamit elhibáz, akkor ott gyorsan vegyük újra, hanem ez egy ilyen élő műsor volt. Az Atletico részéről Székely Bálint volt ott, aki a Magyar Atleti Penyának az elnöke. Vele már szerepeltünk egyébként közösen még anno a Sport TV-ben egy műsorban, ami szerencsétlen módon egy olyan eset volt, ahol az Atletico 4-0-ra gyalázott le minket, azt hiszem egy bajnoki volt, és ott a Bálintól kaptam ajándékba egy 100-as zsepi csomagot a meccs után ott az adásban, úgyhogy ilyen szép emlékekkel felvértezve érkeztünk meg ehhez az eseményhez. De egyébként tök jó hangulatban zajlott bent a stúdióban is az egész esemény. Ugye fölvettük ezt a kőpapirolló játékot, amivel elkezdődött a felvezetés. Erről egy annyi kulisszatitkot, hogy ezt kétszer vettük fel. Ugye ami lement az adásba, azt 3-0-ra nyertem meg. Amit először vettünk föl, azt meg 3-2-re, szóval mind a kettőt a Real nyerte, kár, hogy aztán másnap a meccset nem. De ezen kívül ugye minden más élőben ment. Matusz Krisztián volt a műsorvezető, ő is egyébként tök közvetlen és tök jó fej. Ott a stúdióban sokat beszélgettünk, ugye amikor úgy kell elképzelni, hogy azért jóval előtte oda kell menni a stúdióba, mondjuk egy fél, háromnegyed órával előbb, hogy elkezdődik a felvétel, és ott egy kicsit tudsz aklimatizálódni, ott van már a műsorvezető, ott vannak a szerkesztők, akkor beszélgetés zajlik, és akkor így teljesen jól fölveszed ezt a hangulatot, ami ott van, megszokod a helyet, és hogyha igazán nem zavar a kamera, akkor amikor már a beszélgetés zajlik, akkor el is felejtett, hogy ott van, vagy ott vannak, mert több kamera is egyébként ott vesz a stúdióba, és akkor már így teljesen jól le tud futni ez az egész műsor. Ami esetleg így még érdekes lehet azok számára, akik nem vettek még részt ilyenben, hogy mennyire pörgős az egész történet. Ugye elterveztük azt, hogy miről mennyit fogunk beszélni, de ezt már ezzel a kőpapírollós játékkal sikerült egy kicsit megtolni, úgyhogy megcsúszott az egész terv, úgyhogy ez meg ott gyorsan alkalmazkodni kellett, úgyhogy voltak olyan témák, amikről végül nem is esett szó, illetve amikor például mennek ezek a bejátszások, akkor ugye mi ott gyorsan tudunk alkalmazkodni, hogy akkor most ezt hagyjuk ki, erről beszéljünk, ezt te mondjad, stb. Úgyhogy ezek így ott hirtelen, amíg a tévénézők látják, hogy nem tudom, van egy ilyen bejátszás, hogy az elmúlt bajnokikon mi történt, akkor ott közben zajlik rendesen a stúdióban a beszélgetés a felek között, és akkor amikor mondják, hogy na, akkor most még 10 másodperc, akkor mindenki megnyugszik, és akkor a műsorvezető bejelentkezik, és nyomja is a kérdéseket, és megy a beszélgetés. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon pörgős történet. És ami jó hír, hogy azt mondták nekünk a Spillernél, hogy tervezik azt, hogy nagyobb teret adnak a magyar egyesületeknek, így a szurkolóknak a műsoraikban, úgyhogy simán elképzelhető, hogy a jövőben is lehet számítani arra, hogy meg tudunk jelenni majd a Spielernek akár ebben a Viva La Liga műsorában, akár esetleg konkrétan valamilyen meccs alatt valamilyen eseménnyel. Ugye jelen pillanatban is pont szervezés alatt van egy ilyen, erről már talán többen értesültek, meg még ma biztos, hogy ki is fog kerülni erről egy poszta a Penyára is. Egy ilyen FIFA tornát szervez a Spieler a március 19-i bajnoki El Clásico kapcsán, és oda tudunk majd menni mi is, mint a penyamadridista.hu, és oda tudunk Madrid szurkolókat magunkkal vinni, akik szeretnének egy jót fifázni, és itt a Barcelona Egyesület, meg a Real Madrid Egyesülete, Magyar Egyesülete vihet lényegében játékosokat, akik majd ott egymás ellen fognak játszani, és akkor a végén a két szurkoló tábor legjobbja majd megvívja egymással a FIFA-s El Clásicót, és akkor lesznek nyeremények, lesznek sztárvendégek, valószínűleg Spieler TV-s kommentátor is lesz ott, lehet, hogy a Farkas Norbi például, és ő fogja mondjuk kommentálni a döntőt, ezt még nem tudom pontosan, de hogy ilyen tök jó programokat szerveznek, és ezeken majd lehetőségünk lesz vélhetően részt venni, úgyhogy ez egy ilyen jó kis együttműködésnek tűnik.
Na, ez nagyon... Köszi a beszámolót egyébként. Nagyjából a nagy részét, hogy én már hallottam, de nem tudom, jó ezt így újra végighallgatni, meg tök érdekes, hogyan zajlanak ezek a történések, meg én is nagyon örülök annak, hogy a nagyobb teret engednek így a szurkolói egyesületeknek, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Nekem egyetlen egy kérdés merült fel bennem, mert nekem nincs itthon tévén van, de hogy így tévé előfizetésem nincsen évek óta, és emiatt elintéztem, a szüleimnek van otthon, és akkor azon keresztül én beléptem itt, és akkor így meg tudtam nézni, mert nem akartam lemaradni az élő szereplésedről, és végignéztem a műsort, és nekem csak a témákkal kapcsolatban van egy kérdésem, hogy ő nem érezte, de úgy, hogy az egész arra lett kihegyezve, hogy a Real Atletico meccs az mindig valami nem a szépségről szól, hanem arról, nem a játékról szól, hanem arról, hogy kikit utál, kikit rúg föl, mikor lesz piros lap, stb.
De igen, egyébként bennem is volt egy ilyen érzés, de szerintem ez meg annak tudható be, hogy egy tévé szempontjából az az érdekes, hogyha ilyen témák vannak. Tehát ugye ez az, ami mondjuk talán szerintük fölkelti az emberek érdeklődését, meg ez az, amiről úgy lehet vitázni, szóval szerintem ez van mögötte, és szerintem tudatos a történet.
Ja, igen.
Úgyhogy jól érezted egyértelműen.
Igen, de sikerült elérniük, amit akartak, mert hogy így néztem, és nem értettem, hogy most tényleg azt arról beszéltetek, ugye, hogy például, hogy a másik csapatból ki az a játékos, aki legkevésbé szerettek.
Igen.
Nem tudom, mondjuk ezt felmerült bennem most, hogy ha az lett volna a kérdés, hogy kit szeretsz, akkor tudtál volna rá válaszolni?
Húha, az nehezebb lett volna egyébként, hogy ki az, akit kedvelek, mert nem nagyon tudnék ilyet mondani. Talán az Oblakot mondtam volna.
Aha.
Egyébként, mert én őt egy baromi jó kapusnak tartom. Igazából nem nagyon követem egyébként az ő karrierjét, csak amikor így az Atletico ellenünk játszik, meg szoktam nézni azért ilyen La Ligás összefoglalókat, stb. Tehát szerintem ő egy tök jó kapus, lehet, hogy ezért mondtam volna őt, meg tőle még nem hallottam olyan nyilatkozatot, amiben mondjuk becsmérli a többieket, vagy mint hogy a többi csapatot, vagy akár minket, meg nem láttam a meccseken se olyan megnyilvánulásokat, ami azért az atletikusok közül elég sok mindenkit jellemez. Úgyhogy ha ilyen lett volna, én szerintem őt mondtam volna. De kettőt nem biztos, hogy tudtam volna mondani.
Hát igen. Na és a madridi derbiről mit gondoltok így röviden? Mert nem tudom, én úgy érzem, hogy az így kicsit el lett feledve, az úgy megtörtént. Olyan madridi derbi meccs lett 1-1-jel. nem tudom.
Olyan semmilyen volt, nem? Tehát, igazából itt a pont, amit mondtál, hogy a tévében is ment ez a felvezetés, hogy hát itt provokáció, meg balhék, meg a Savic majd ledarálja a Viniciust, aztán végül is nem lett belőle semmi. Tehát szerintem ez egy ilyen tök langyos derbi lett. Ugye ott volt ez a nagyon vitatott piros lap eset, ami talán érdemes egy pár gondolat erejéig megjegyezni, de úgy másra nem is nagyon emlékszem a meccsből már ennyi idő távlatából. Szerintem ez egy nagyon gyenge derbi volt ugye az elmúlt, és eseménytelen így az elmúlt derbikhez képest. Az a piros lap meg egyértelmű piros lap, annak ellenére, hogy ugye az ellenérvek azok, hogy a Rüdiger az 2 méteres, a ki volt a srác?
Correa
meg alacsony, és hogy egy alacsony srác hogy üthet le egy ilyen nagy darab másik srácot. Hát nem tudom eldönteni mondjuk, hogy ha egy torokra menő könyökös, egy szívtájékra menő könyökös, vagy egy nyakra, vagy egy arcra menő közül, melyik az, amelyik mondjuk ne legyen piros. Biztos valaki el tudná dönteni, szerintem mindnek annak kellene lennie. És ugye azt is mondogatták, hogy hát, hogy a Rüdiger előtte nem is tudom, mit csinálta a srác, meg csípte, vagy
aha,
nem tudom.
Aha, csípkette őt, igen, meg ezzel.
Csípkette, és akkor ezzel nem tudom, ezzel akkor azt mondják, hogy oké, utána lekönyökölni a másikat. Nem tudom, elég erős azt mondani, hogy ez így nem volt piros, és szerintem, ja, meg azt is hozzák érvként, hogy milyen sok ilyen könyökös van a meccseken, és akkor, hogy azok meg nem pirosak. Hát ez mondjuk meg önmagában szerintem probléma, tehát ez is az egyik baj a spanyol játékvezetéssel, és már nem először találkoztunk ilyennel, hogy most nem is konkrétan könyökös esetén, de hogy nem következetesek. Az egyikük az egy ilyenre mondjuk nem ad semmit. Ugye láttunk ilyet is már jó párat, amikor elszenvedői voltunk. A másik meg azonnal pirossal kiszorja a játékos. Szóval következetesnek kellene itt lenni a bíróknak, és az ilyen esetekben, amikor tényleg ilyen agresszióról van szó, akkor viszont kőkeményen ki kell szórni az ilyet, különben ennek sose lesz vége. Tehát, hogyha ezt akarják, hogy itt legyenek könyökösök, meg hátulról beleszállás, meg szándékosan fölrúgjuk az égbe a Viniciust, persze csak fél munkát végezve, hogyha ez legyen a gyakorlat, akkor ezt persze lehet így hagyni, de hogyha ezt mondjuk meg akarnák szüntetni, akkor ezt kell csinálni, amit a mostani bíró csinált.
Idevágó dolog, hogy a El Clásicón is volt egy ilyen szituáció, amikor a De Jong meg a Vinicius összeakadtak, igazából hát ment a labdáért a küzdelem, és akkor megfogták egymást, és akkor a vége az lett, hogy a Vinicius földre vitte De Jongot, de igazából a felvételek azért lehetett látni, hogy mind a ketten ugyanúgy fogták a másikat, és átkarolták, és a többi, és akkor a Vinicius kapott erre egy sárgát, amit akkor se értettem, meg azóta se értek, lehet, hogy nem tudom, ezzel akarta kicsit őt lehűteni, hogy nyugodjon meg, nem tudom. Szerintem pont az ellenkezője sikerült, és ezzel kapcsolatban az Atletico kitett a meccs után egy Twitteren láttam egy ilyen hivatalos közleményt, hogy hát ők, hogy aki egyetért ezzel a poszttal, az ossza meg, és ők azt szeretnék, hogy minden eset, minden mérkőzésen ugyanolyan elbírálásban részesüljön. Ők ezt azért hozták fel, mert ugye volt egy Atletico-Barca meccs, amikor a Ferran Torres meg a Savic egymásnak esett, és akkor ott a földön nem engedték el egymást, aztán amikor fölkelt, akkor még kicsit meg is ütögették, egymás, akkor mind a kettő piros lapot kapott, és akkor ezt sérelmezte. Most egyébként Simeone nyilatkozta ezt a meccs után, hogy szerint a Vinicius De Jong eset ugyanilyen volt. Nem tudom, hogy ő milyen mérkőzést nézett, mert én nem éreztem ezt annyira durvának, mint amit a Ferran Torres vagy a Savic csinált, ott érződött, hogy ott a két ember egy pillanatra van attól, hogy beverjenek egymásnak egyet-egyet.
Igen, ők most nagyon megvannak amúgy sértődve, tehát azóta, amióta volt ez a piros lap ugye a derbin, hát azóta ott az Atletico oldalán ott kőkeményen megy a propaganda ezzel kapcsolatban, hogy itt a Real Madridot segítik a bírók, stb. Tehát amikor az ügyvezetője az Atleticónak kirak egy közleményt, ilyen másfél oldalas, másfél A4-es oldalnyi közleményt erről a témáról az Atletico-nak a hivatalos oldalára, tehát ez önmagában vicces szerintem, hogy ezt így megjátsszák, mint hogyha átaludták volna mondjuk ezt az elmúlt nem tudom hány hetet, ami arról szól, hogy a Barcelona milyen botrányt csinált itt a bírókkal az elmúlt években, és akkor nekiállnak Real Madrid bírózni. Szóval ez egy kicsit olyan fura nekem.
Igen, én sem értettem, hogy ennek mi a cél ezzel, másrészt meg, hogy nem tudom, mit mond el ez egy klubról, hogy beleállnak ilyenekbe folyamatosan, keresve itt is, mint itt is keresnék ugye a kis feszültségkeltést, hogy ugye a pályán is ezt látjuk sokszor tőlük, akár a Simeonétől kezdve, hogy feszültségben érzik jól magukat, és nem tudom, mint ez lenne az image, hogy akkor kifelé is ilyeneket csinálunk, de például Pereztől nem tudok elképzelni olyat, hogy ő bármikor ilyesmi közleményt ad neki, mert nem tudom, az valahogy így szembe megy mindennel, amit mondjuk a Real Madrid így értékként vall. Szóval ez nekem is fura volt, hogy ilyen magas rangú emberek ott a klubnál ilyeneket nyilatkoznak, meg ráadásul közleményeket tesznek közzé.
Meg az, hogy ráadásul egy ilyen eset indította ezt el, tehát hogy egy olyan piros lap, ami a srác baszki hátra könyökölt. Tehát most mit lehet ezzel? Tehát ezen nem tudom, hogy mit kell magyarázni. Fogta, megnézte, ott van a Rüdiger, bum, hátra könyökölt. És akkor miről beszélünk? Tehát emiatt kell egy ügyvezetőnek, aki adnia egy ilyen közleményt, amiben azt sugallja, hogy a Real Madridot, vagy hogy a Real Madrid javára csalnak a bírók. Tehát azért nem tudom, tehát ehhez elég erősen elfogultnak kell lenni. Ugye ráadásul pont volt egy teljesen véletlenül, de egy nagyon hasonló eset ehhez, amikor az Atletico a Chelsea-vel játszott, és a Rüdiger még ott volt. Fogta a Savic, hátra könyökölt, ugyanúgy a Rüdigert könyökölte le, egy ugyanilyen eset volt, azonnal piros a Savicnak, senki nem szólt egy szót se. Most akkor mi változott azon kívül, hogy a Rüdiger most már a Real Madrid játékosa? Tehát
hát ennyi.
Ezt így nem értem.
Ennyi változott, igen. Igen, nem. Nagyon érdekes, hogy most Spanyolországban mi zajlik így a klubok között. Kicsit ilyen széthúzás szaga van az egésznek. Akár a Superliga miatt, akár a Liga elnök, tehát nem tudom, olyan így formálódik ott valami, ami nem gondolom, hogy egyébként a spanyol focinak az előnyére válik. Na de a madridi derbiről ennyit. Még egy dolog jutott eszembe, hogy Álvaro Rodriguez góljával sikerült egyenlíteni, akiről múlt adásban volt is már szó, hogy ugye ő lehet az a játékos, aki most a Castillából fölkerült, és jól ment neki az U20-as dél-amerikai kontinens tornán is. Aztán azóta bedobta Ancelotti őt, első meccsén gólpasszt adott, ugye kettőt is, egyiket elvették Les miatt. Az Atletico ellen pedig fejelték gólt, és ezzel egyenlítette a csapat. Csak röviden, örültök ennek, hogy végre ott egy Castillás, vagy ez ilyen olyan fellángolás lesz, mint nem tudom, annak idején volt, akár Morata is, vagy igazából ez valami jónak a kezdete, és akkor majd az Álvaro Rodriguez itt ami szép karriert futhat be. Mondjuk ezt korai még így megmondani, de azért most már láttuk őt 2-3 meccsen.
Szerintem az mindenféleképp egy örömteli dolog, hogy valaki fellépett a Castillából. Hogyha ezt lehet fellépésnek nevezni, de szerintem azért mindenféleképpen ígéretes teljesítmény, ugye két gólpassz, illetve az egy gól. Főleg ilyen rövid idő alatt. Szóval ez mindenféleképpen előremutató, amit mondtál, hogyha már csak egy Morata szintet hoz, ugye Moratának volt egy olyan szezonja, amikor cserecsatárként azt hiszem 15 gólig jutott a spanyol bajnokságba, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy a spanyol bajnokságot abban az évben meg tudja nyerni a csapat, illetve a bajnokok ligáját is. Szóval a kettős terhelés állásához mindenféleképp szükség van egy ilyen szintű játékosokra, akiket be lehet dobni cserélként, és tudod azt, hogy valószínűleg meg fogják lőni a maguk gólját, hogyha Álvaro Rodriguezből tud egy ilyen játékos lenni, akár csak egy-két szezonon át, akkor már jelentős dolgokat tett hozzá a Real Madrid történetéhez, vagy szezonjához. Illetve hát ugye nekünk ez nulla befektetés, hiszen a Castillából jön föl, szóval ez a legjobb biznisz, hogyha a Castillából sikerül egy megfelelő csatárt találni. Illetve még annyit mondanék el, hogy ugye az előző adásban ugye úgy merült fel a neve, hogy azt hiszem pont a csatár kérdés kapcsán, és mondtuk, hogy Iker Bravo lett hozva a Castillába, ilyen, mint egy nagyobb név, hogy ő lesz most így ott a nagy császár, és akkor mondtam, hogy nem nagyon vált be eddig Iker Bravo, viszont így, hogy Álvaro Rodriguez felkerült a felnőttekhez, most Iker Bravo is előre lépett amúgy a Castillába. Pont tegnap posztolt ki, azt hiszem, az Instagramra a Real Madrid egy videót, akkor egy ilyen óriási nagy szabadrúgás gólt lőtt a gyerek. Szóval úgy tűnik, hogy lehet, hogy elindult valamit ezen a csatárfronton az utánpótlásba, ami mindenféleképpen előremutató szerintem.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy meg kell követnem a srácot, mert azt mondtam, hogy nem nagyon emlékszem semmire az Atletico meccsből, de erre emlékeznem kellett volna, és ez tényleg egy nagyon szép gól volt, meg örömteli, hogy van egy ilyen utánpótlás játékos, aki be lehet újra bízni, hogy talán lesz valami. Erre úgy igazából szükségünk lenne, mint egy falat kenyére szerintem. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy ebből valami jó is kisülhet.
Hát ezt majd meglátjuk, hogy a jövőben mi lesz Álvaro Rodriguezzel. A hírek szerint a Ancelotti már ebben a fél évben is az első csapatnál számol vele, és jövőre pedig egyértelműen az első csapat keretéhez fog tartozni. Úgyhogy reméljük, hogy ki tud bontakozni majd itt is, és megkapja azt a lehetőséget, meg él is majd vele, mire szüksége van. Na akkor, de madridi derbiről ennyi. Úgyhogy térjünk is rá az utolsó témánkra, ami időben visszafelé legelőször történt. Ez a Liverpool elleni BL meccs, nevezhetjük most már történelmi győzelemnek is. Ugye az Anfield-en a Real 2 nullás hátrányból nyert végül 5-2-re. Nemrég megnéztem az összefoglalót, hogy fölelevenítsem a dolgokat, bár egyből előjöttek, mert nem tudom, ezek a BL meccsek, főleg tavaly óta, nem tudom, mindig valami pluszt hoz magával, mindig plusz ilyen, nem tudom, várom, hogy kezdődjön el, és akkor megint lesz valami varázslat, és megint volt valami varázslat, pedig 14 perc után azért egy nónál még úgy voltam, hogy hát jó van, tipikus reálkezdés, aztán amikor 2-0-t, akkor kicsit van az a mém, amit Andristán tettél be, amikor előre dől a fifázó gyerek a székbe, mert hogy akkor jó, akkor most már vegyük komolyan a játékot, és akkor én is előre dőltem, hogy fuha, 2-0 azért nem túl szép. Aztán megtörtént a váltás és a fordítás, ami nagyon jó meccs alakult ki belőle, főleg számunkra. Szóval a BL-el kapcsolatban, Liverpool-en a meccsel kapcsolatban mit láttok, hogyan éltétek ezt meg?
Nagyon jó mérkőzés volt. Köszönhetően a Liverpoolnak is, akik ugye focizni jöttek ki. Még ha náluk is ilyen picit szelet vetett gárda volt, illetve nem. Ez a Liverpool azért nem a tavalyi Liverpool, még hogyha jobb is ez a naptári évük, mint a tavalyi, főleg tavaly őszi volt. És ugye elég gyorsan 2-0-es vezetésre tettek szert. Igazából nem voltam nagyon izgatott, mert úgy voltam vele, hogy azért láttunk már itt ilyen nagy remontádákat, és amíg ez egy közhely, de a Real Madridnál igaz, hogy főleg amikor BL meccs van, addig 90. percnél kell megnézni az eredményt, és hogy akkor mit mutat a kijelző. Szóval én abszolút nem voltam ilyen szempontból izgatott. Amikor Vinicius belőtt az első gólját, és futott ugye a kapuhoz kivenni a labdát, és letenni a felezőpontra, akkor tudtam, hogy itt már valószínűleg nyerni fog a gárda. Köszönhetően annak, ennek a mentalitásnak, ami főleg előjön a BL-be. Ugye Rodrigónak volt egy ilyen nyilatkozata, még nem tudom, pár éve, hogy meglőtte az első gólját egy barátságos meccsen a Bayern ellen, azt hiszem, egy szabadrugásból, és azzal a góllal lett valami 5-2 vagy 5-3 a Bayernnek. És elkezdte ünnepeltetni magát, hiszen első gólja volt 18 évesen, de egy ugye 5-3-as eredménynél egy, igaz, hogy egy barátságos meccs volt. Mondta, hogy a meccs után az öltözőbe oda ment hozzá Kroos meg a Modric, és mondta, hogyha hátrányba vagyunk, akkor az a dolgot, hogy a gólt lősz, hogy odafutsz a kapuba, kiveszed a labdát, és leteszed a felezőponthoz, és majd amikor kiegyenlítesz, vagy győztes gólt szerzel, akkor ünnepelhetsz. Szóval ez az a mentalitás, amit igazából nagyon kevés csapat van Európában, akinek megvan ez a mentalitás. Nálunk megvan, és nem véletlen az, hogy ezek a remontádák, amik már sorozatszerűen jönnek. Tényleg mentálisan nagyon erős a csapat, illetve ugye a Liverpool, ahogy mondtam, már nem a alacsony blokkolású játékot rakta föl, nem parkolta le a buszt, így voltak területek, amiket tudott támadni a Real Madrid gépezete, ugye az a Benzema gólja, ahol Modricot tépik és szaggatják, a vicces kép volt az, hogy hát konkrétan az apukája lehetne a Modric, de hogy így kibújik körülötte, és meg azt hiszem még Fabinho volt ott, és lényegében elindította az ötödik gólt érő támadást. Szóval elég hihetetlen teljesítmények voltak, a meccs is egy instant klasszikussá vált, reméljük a visszavágón nem lesz egy tavaly Chelsea ellen látott 80 perces leégés, de én nagyon bizakodó vagyok.
Én meg még két dolgot mondanék csak ezzel kapcsolatosan. Az egyik az a kapusbakik, az a két kapusbaki, ami volt a meccsen. Ugye a Courtois saját lábába botlott el, vagy én nem is tudom, mit csinált, és a térdére pattanó labdá majd oda pattant a Salah elé, aki meg köszönte szépen, aztán szépen behelyezte a kapunkba. Hát ott egy kicsit azért megijedtem, hogy most itt mi lesz, ugye ez volt a második gól, aztán megadta nekünk azt a lehetőséget az Alisson, hogy mondjuk akkor éljünk mi is egy ilyen kapusbakival, és ő meg rárúgta a Viniciusra a labdát, ráadásul a Vini oda se nézett, tehát azt se tudta, hogy mi történik, és úgy pattant be róla a labda a kapuba, úgyhogy ez egy tök vicces volt mind a két eset, és önmagában meg az már furcsa, hogy egy meccsen a két csapat kapusa hibázik, lényegében szinte néhány perc különbsége, vagy nem tudom, egy ilyen orbitálisan nagyot, ami mondjuk egy idényben mondjuk előfordul egy, és akkor az ilyen nagy szenzáció lesz, na hát most itt ezen a meccsen kettő is előfordult. Illetve a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ami nagyon pozitívan maradt meg bennem a meccsről, ugye mindazokon kívül, amiket Jázon már elmondott meg, hogy tényleg egy történelmi győzelem, meg a Liverpool sose kapott 5 gólt a BL-be otthon, szóval hogy ezek mind-mind így összeadódnak, de hogy az, hogy nem álltunk le. Tehát az elmúlt években azért láttunk már jó néhányszor olyat, akár Ancelottinál is, hogy megvolt a vezetés, és akkor szépen a csapat így visszavett. És akkor sokszor volt abból probléma, hogy mondjuk a végén még akkor bekaptunk egy gólt, és akkor főleg ugye a bajnokságban voltak ilyenek emlékeim szerint, és akkor jött a meglepetés, hogy hát ez hogy jött össze. és itt nem ez történt, hanem itt végig nyomott a csapat, és igazából ennek is köszönhető, hogy itt akkor lett egy ötös a vége, úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon pozitív emlékként marad meg.
Igen, ez abszolút ebbe még nem is gondoltam bele, de ez tényleg így, most így mondod, így elég szembeötlő. Ugye nálam ugye a Barcelona ellen volt pár olyan meccs, amikor elmentünk mondjuk 2-0-ra, és úgy tűnt, hogy visszaállt a csapat, ami nekem elég fájó, tekintve azt, hogy ugye az elmúlt 10 évben jó párszor megruháztak minket, és már nagyon várom, hogy egyszer így vissza legyen adva nekik, de addig is azért boldog vagyok, hogy az ilyen Liverpool elleni találkozókon sikerül azért kiadnia mindent, ami a csövön kifér. Én még annyit akarok hozzáfűzni az egészhez, hogy szegény Liverpoolt azért egy picit sajnálom, mert azt hiszem az elmúlt 7 vagy 8 Real elleni találkozójukon nem túl sok babér termett számukra. Szerintem a legutolsó alkalom, amikor nyerni tudtak, az még a Fernando Torres féle 4-0 volt, és azóta eléggé megszenvedték ezt az egész párharcot.
Igen, de azóta is azt emlegeti, ugye mindig a Hajdú B, amikor találkozik a két csapat, és olyan bizakodóan emlegeti föl, hogy hát azért volt itt egy ilyen nagy 4-0, amikor hát aztán szerencsére azóta nem sikerül.
És beszéltünk erről a vert helyzetből felállásokról. Mitől lehet az, hogy a Real a BL-ben, tavaly láttuk tényleg, az örökre eltettem a polc legtetejére azt a menetelést a kieséses szakaszban, meg azt, amit adott így élményként, hogy mi lehet a mögött, hogy nem tudom, Real a BL-ben, mintha másfajta mentalitással lépne pályára az összes játékos, meg nyilván együtt is a csapat, meg vannak persze azok a játékos, akik átéltek sok ilyet, és tapasztaltak, át tudják adni ezt a fiatalabbaknak, amit a Rodrigo sztori is jól mutat, hogy miért, mitől lehet az, hogy a BL-be ez megy a Reálnak, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor megcsinálták az elmúlt egy évben, és mondjuk a bajnokságban meg hát nem tudom, én még annak idején, amikor bajnokságot nyert a Capello 2007-ben, akkor emlékszem
kedvenc idényem.
Igen, akkor emlékszem ilyen visszatérésekről a bajnokságban. Hogy most is vártam ezt a Barcelonát, de mégse, valami nem fordult át itt úgy, mint egy BL-be, hogy ennyit számít az, hogy a Liverpool végig focizni akart, még mondjuk a Barcelona meg nem akart, vagy nem tudott, vagy mitől lehet ez a fajta a Real és a BL kapcsolata?
Szerintem amit mindenféleképp érdemes leszögezni, az az, hogy ugye a bajnokságban mindig van következő hét, amikor lehet javítani, illetve sokkal több szereplős az egész, ugye az, hogy éppen ki ellen játszik a Barcelona, éppen ők hogyan vannak, és akkor ugye ott van még a jövő hét, meg az azt következő hét, viszont egy bajnokok ligájában van ez a meccs, és ez rajtad múlik, sokkal nagyobb, egy-egy játékosnak sokkal nagyobb hozzászólása van ahhoz, hogy hogyan is alakul a meccs vége, sokkal nagyobb befolyással rendelkeznek, szóval ilyen szempontból szerintem a játékosok jobban fel is vannak tüzelve. Másrésztről ugye itt a Barca kupa beli meccset említetted, itt már, hogy ismételjem magam, ugye megint ezt szóval felhozni, hogy ha valószínűleg ez lett volna visszavágó, akkor egy sokkal intenzívebb kapura törőbb játékot láthattunk volna mindkét oldalról valószínűsítetően.
Én meg egy személyes sztorit mondanék csak el ezzel kapcsolatban, hogy amikor először sikerült eljutnom Madridba meccsre, akkor mindjárt úgy mentünk, hogy két meccset néztünk meg. Az egyik az egy Valladolid elleni bajnoki volt, a másik meg egy Milán elleni BL meccs. És igaz, hogy kikaptunk a BL-be, azt hiszem 2-1 lett a vége a Milánnak, még a Ronaldinho-t játszott, arra emlékszem, hogy ég és föld volt a különbség a szurkolók körében is a két várakozás között. A bajnoki meccs, ugye akkor láttuk először ott a stadion, tehát egy óriási nagy élmény volt az is, de aztán amikor a BL meccs jött, akkor az a stadion körüli nyüzsgés, minden teljesen megváltozott, a várakozás, a városban, ahogy közeledtünk, akkor a tényleg a stadion körül, ahogy várták a buszt, tudod, ez a szokásos, amikor szokták kirakni ezeket a videókat, ahogy ott a tömegbe a lovasrendőrök szépen terelik az embereket, és a busz meg megy közöttük, és a tűzijátékok, meg ezek a görög tüzek, meg én nem tudom micsoda, amit el lehet képzelni, tehát hogy már a szurkolók szemében is a BL az egy ennyire más, és ez nem is egy egyenes kieséses BL meccs volt még, hanem talán csoportmeccs, ha jól emlékszem. Szóval, hogy a BL az ott valamiért annyira más, és én azt tudom elképzelni, hogy ez fejben dől el igazából, szóval, hogy a játékosok is valahogy máshogy tudnak ezekre a meccsekre fölpörögni, meg hozzáállni. Nem tudom. Tehát én ezt tapasztaltam így élőben.
Nekem is van itt egy ilyen sztorim, ugye szerencsére, hát az nem tudom, ugye a életem egyik legjobb élménye volt, hogy ugye én a Manchester City ellen kint voltam a visszavágó Madridban, és abban a szezonban még az év elején a Mallorca ellen voltam egy bajnokin. Most a Mallorca elleni bajnokira fölmentem a realmadrid.com-ra, megvettem egyet, úgyhogy nem tudom, még a feles stadion üres volt, és lényegében semmi előkészület nem volt, de valami, ami egy egész jó meccs volt, azt hiszem végül 5-0-ra nyertünk, vagy 5-1, vagy valami hasonló, de hogy azért nem volt meg az a feeling, tudod, a meccs elején a himnuszt így énekelgette a B közép, de nem volt az a nagy dolog ilyen. Viszont a City ellen az valami brutális volt, már a megelőző, nem is tudom, ilyen délután 6-kor mentünk ki szerintem a stadion környékére, annyira tele volt, hogy annyi embert én még életemben nem láttam, a busz érkezését esélyünk nem volt már délután 6-kor, hogy oda verekedjük magunkat, hogy legyen esélyünk látni a buszt. Az Ultrasurnak van amúgy egy ilyen viszonylag szélesebb utcája, és ott eldöntöttük, hogy 7:30-kor akkor azon sétálunk át a Bernabeu felé, és ez mondjuk egy ilyen maximum egy 800 méteres hosszúságú utca, szóval egy ilyen 7-8 perc séta lenne, egy 40 percbe telt átsétálunk. Szóval teljesen meg volt bolondulva mindenki a BL-be, illetve ugye amikor a Mahrez belőtte a gólt, akkor kb. 3 másodpercig volt csend a Bernabéuban, és utána mindenki elkezdte éltetni a csapatot, és hajszolta bele a közönség a győzelembe, szóval teljesen más az egész atmoszféra, az egész város, az egész szurkoló közönség, amikor BL-ről van szó.
Nálunk is így a haverokkal, amikor összejövünk ilyen BL meccsekre, főleg tavaly voltak ezek ilyen jellegzetesek és emlékezetesek, hogy más hangulata van teljesen. Tehát volt, hogy én nem tudom, tavaly csinálgattam ilyen meccsnézéseket itt nálam, és akkor egy idő után ezek a bajnoki meccsnézések abba mentek át, hogy tök másról beszélgettünk igazából, miközben ment a meccs a tévében, mert hogy ilyen egy kicsit érdektelennek voltak ezek a találkozók, viszont mikor a BL meccs volt, akkor én nem tudom, így olyan haveromék is, akik mondjuk nem szurkolnak senkinek, csak nem tudom, a focit szeretik, teljesen ilyen reál szurkolóvá vedlettek át, mert hogy egyszerűen tudták azt, hogy itt a BL-ben itt jó meccs lesz, izgalmas meccs lesz, szórakoztató meccs lesz, amiért megéri leülni a tévé elé, vagy kimenni a stadionba. És nekem most az merült fel bennem, hogy nem az van-e, hogy a Real, lehet, hogy nem most, hanem már régóta, hogy azért a BL-be tud ilyen nem tudom, mintha az lenne a sorozat. Tehát ilyen teljesítményeket letenni, meg ennyiszer megnyerni, meg ennyire hát uralni ezt az egészet itt Európában, hogy, hogy ők így kinőtték Spanyolországot, meg a spanyol focit, és más, most ez így durva, de hogy játszóteret keresnek maguknak, ahol nem tudom, másfajta célokat, másfajta sikereket lehet elérni.
Ez egy érdekes gondolat amúgy, és lehet, hogy a Szuperligát is valami ilyesmi hívja életre, és lehet tudom képzelni ezt, hogy, hogy ezzel így van egyébként több más csapat is, akik, akik ilyen Szuperliga pártiak, hogy ez is mögötte van.
Igen, egyébként emiatt vezettem ide a kérdést, mert a Szuperliga kapcsán merült föl ez is, hogy, a, hogy most, hogy néztük ezt a Liverpool-i meccset, ugye bárki, aki látta, az látott egy elképesztően jó focit. Szórakoztató volt, izgalmas volt. Még ha nem tudom, megnézzünk egy Mallorca-i meccset, ahol 35 percet ment a játék egyébként a 90-ből. Mit ad ez a nézőnek, aki mondjuk megveszi a jegyet és kimegy a stadionba, vagy aki leül a tévé elé, és akkor a 2 óra után azt mondja, hogy igazából én most mit is csináltam az életemmel ezzel a 2 órával, ami elment, hogy a Szuperligának nem valahol itt van a bár az ellen, akik ellenzik ezt az egészet, pont azt mondják, hogy a szurkolókat zárják ki, és hogy a kicsiket zárják ki, ami ugye megint csak egy ilyen félrebeszélés. Szerintem olyan pont, hogy az lenne a lényeg ennek, hogy akár minden héten ilyen meccsek elé üljön le az ember, vagy ilyen meccsek elé, meccsre tudjon kimenni a stadionba, mert igazából ezért fizetsz, vagy ezért fizetnél, nem azért, hogy nem tudom, megnézzük a Mallorca elleni 1-0-ás vereséget, amikor így nem sok, nem tudom, élvezeti faktor van benne.
Én itt lehet, hogy le vagyok maradva, de a Superliga az nem a BL-t cserélné le, szóval, hogy a bajnokságok ugyanúgy megmaradnának.
De igen, csak hogy sokkal jobban ki lenne terjesztve az egész, meg ugye az lenne a lényege, hogy egy éven belül ne csak, nem tudom, február és május között legyen 3 jó meccs, hanem egész évre szét legyen szórva, mert hogy a, nem tudom, a 10-20 legjobban teljesítő csapat játszik egymással folyamatosan.
Igen, igen. Azt tiszta, csak az kavarodott meg bennem, hogy mondtad, hogy a Mallorca elleni meccseket nem kéne nézni, de attól még nézni kéne ugyanúgy, hogy hogyan kapunk ki a Mallorca ellen 1-0-ra, csak a hétközben mondjuk nem a Ludogorets meg a Sheriff Tiraspol elleni vitézkedést kell élvezni, hanem mondjuk egy Milán vagy Liverpool, ami valószínűleg elvezetesebb.
Igen, igen.
Igen, igen.
Szóval a Szuperligáról majd még beszélgethetünk a jövőben, mert egy érdekes kezdeményezés, meg egy érdekes irányba viszi el a magát a spanyol focit, a Real Madridot, meg az európai focit is, úgyhogy ezt majd egy későbbi adásban kivesézzük. A mai adás viszont ennyi volt, köszönjük, hogy velünk tartottatok ismét, továbbra is olvassátok a penyamadrista.hu-t, és hamarosan újra találkozunk így a hangszórókon keresztül is. Úgyhogy sziasztok!
Hello!
Sziasztok!